Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az zarándokutak világába viszem el ma Önöket, de még mielőtt erre rátérnék, természetesen szokás szerint válaszolok azokra a kérdésekre, amelyeket hozzám intéztek az elmúlt hét műsoraival kapcsolatban, hiszen Ecuador, Dél-Amerika volt nem csak a téma, hanem a bejelentkezéseknek a helyszínen, a Galapagos-szigetekről, az esőerdők világából, vagy éppenséggel a vulkánokról egyaránt hallhattak, úgy, hogy a helyszínről jelentkeztem, és ott rögzítettem a műsort nem sokkal az adást megelőzően, és azt kell mondjam, hogy tényleg egy fergeteges kaland volt, mert tényleg Ecuador egy olyan hely, ahol egyszerre megtaláljuk a tengerpartok világát, a Galapagos exotikumát, az esőerdők vadregényességét, a vulkánokat, éppedig a működő vulkánokat, és a gyarmatosítás korabeli kultúrát szintén. A Cotopaxiról sokan kérdeztek, hogy vajon mennyire látom esélyét annak, hogy kitörjön hamarosan. Nos, hát olyan szinten látom esélyét, hogy konkrétan felvettem videóra azt, amikor füstöl a Cotopaxi, és már október óta gáz meg gőz szivárog, és néha pöfékel egy hatalmasat, és azt lehet látni, hogy a Cotopaxi vulkán tetején egyszer csak egy nagyon furcsa gombaszerű felhő képződik füstből és mindenféle pernyéből. Úgyhogy felkészültek már arra Quito, vagyis Ecuador fővárosának lakói is, hogy esetleg majd menekülni kell. Kijelölték azokat az evakuációs pontokat, ahová olyankor majd elvonulnak. Hozzáteszem, azért 60 kilométerre van a várostól, de Pompei óta tudjuk, hogy ez azért nem biztos, hogy elég. Hozzáteszem, manapság már azért azt mondják, hogy bizonyos épületek megmaradnak, sokkal szilárdabbak, jobbak az építőanyagok, mint a római korban, és ha nem pont a vulkáni láva folyik majd arra, akkor azért nagy eséllyel ezt meg lehet úszni. Hozzáteszem, ez a turizmust sem befolyásolja, és általában a vulkánoktól nem félünk annyira, mint mondjuk a betegségektől, vagy éppenséggel a háborús helyzettől. Az Etnánál is kitört, és gyakorlatilag egy kordon mögül figyelgetik az emberek az ingyen tűzi játékot, tehát azt tapasztaltam. Bár hozzáteszem, hogy szerencsére azért ritka az, amikor a vulkáni működés következtében valaki életét veszti, tehát szerencsére ma már modern eszközökkel az igazán nagy kitöréseket előre lehet látni, és figyelik folyamatosan a szeizmikus mozgásokat, úgyhogy azt hiszem, hogy én például egy másodpercig nem féltem emiatt, és az ott élők is minden további nélkül együtt élnek ezzel, hiszen a Cotopaxi a világ legnagyobb működő vulkánja, és hát szintén kérdés volt az, hogy vajon azzal, hogy beengedik azért a Galapagos-szigetekre a turistákat, mennyiben tudják megmenteni az ottani élővilágot, nagyon jól csinálják, tehát azzal, hogy beengedték, szabályozták is egyben a turizmust. Tehát korábban, amikor 20 évvel ezelőtt voltam a Galapagoson, akkor szinte lerohantunk néhányan egy-egy szigetet, és amikor megláttunk valami egzotikus állatot, hát akkor próbáltunk minél közelebb férkőzni, hogy jó fényképek keletkezzenek. Manapság már amire, vagy ahova odaengedik a turistákat, ott megcsinálták úgy az utat, hogy nem nagyon engedik a turistákat arról letérni, vagy legalábbis módjával. Úgyhogy békében élnek a galapagoszi állatok, és azt gondolom, hogy sikerült összehangolniuk a turizmust és a környezetvédelmet, és nem fenyegeti a kihalás réme az ecuadori élővilágot. Ráadásul nagyon sok tengeri területet védetté nyilvánították, és a halászatot, horgászatot szintén korlátozzák, úgyhogy a tengeri élőlények sincsenek veszélyben. Tehát azt hiszem, hogy ebben a környezetvédelemben az ecuadoriak tényleg profik, és megőrzik mind a dzsungel, mind pedig a Galapagos-szigetek egyedi flóráját és faunáját. De hát kérdeztek arról is nagyon sokan, hogy hát valóban lehetett-e jó sok tukánt látni ott az esőerdőben? Nagyon sokat. Lila csőrűt is, meg narancssárga csőrűt is, tehát tukánból is rengetegféle fajta van, és hallani is lehetett, meg látni is az esőerdőkben, úgyhogy ez a hosszú, nagycsőrű, kultikus madár, ez bizony arra felé. Hát nem azt mondom, hogy olyan, mint nálunk a galamb, de nagyon sok van belőle, ez kétségtelen. Mennyire volt hideg a hegyekben? Kérdezi az egyik kedves hallgató. Hideg volt nagyon. Quito eleve olyan, hogy esténként leül a levegő, és 16 fok körül a hőmérséket, mert nagyon magasan vagyunk, jóval 2000 méter fölött, és általánosságban a magasabb hegyekben hűvös van, sőt hó is. És a Cotopaxi vulkán esetében is az a veszélyes, hogy elolvad ez a hó, és elindul egyfajta sárlavina, ami gyorsabban halad, mint mondjuk a láva, tehát nehezebb adott esetben elmenekülni, úgyhogy ebből a szempontból bizony hűvös van, hogyha fent vagyunk magasban, de A Galapagoszon kellemes 38 fok a hőmérséklet, hogyha nagyon tűz a nap, és akkor olyan 26-27, amikor kevésbé, és jó idő van. Az esőerdők esetében pedig 100%-os páratartalom mellett 20-22 fok, és nagyon hűvösek a gyors folyású vizek. A vízesésnél, az egyik vízesésnél megfürödtem, 13 fokos volt egyébként, és azt hittem, hogy hát megáll a szívem, szinte annyira keményen hideg volt, úgyhogy utána gyorsan kértem az indián kísérőtől teát, mert kiderült, hogy számított arra, hogy bármilyen történhet, vagy esetleg éjszakára ott ragadunk, és lehűl a levegő, vagy ilyesmi, úgyhogy volt nála meleg tea, hát meg is ittam azonnal, hogy egy kicsit belülről is átmelegedjek. Az Ecuador büszke egyébként arra, hogy nagyon jó tengerparti szakaszai vannak, 110 tengerparti strand van, vagy talán több is, attól függ, hogyha ezeket a kicsit vad strandokat is hozzászámoljuk, akkor több mint 110 beach, de ebből a szempontból is tényleg az egyik legjobban kiépített szakasz van nem messze Guayaquiltól, úgyhogy bőven van lehetősége arra valakinek, hogyha fürödni akar, hogy ezt megtegye. A Galapagos esetében ma már nem csak a hatalmas turistahajókkal lehet ezt megközelíteni, hanem repülőgéppel is el lehet jutni Baltra szigetére, innen aztán tovább. 1979 óta a világörökség része, de be lehet jutni. Tehát nem kell úgy külön engedély, hogy jó előre le kell levelezni. Van egy kis formanyomtatvány, azt ki kell tölteni, tehát ilyen értelemben persze kell, de hát olyan belépési engedély kell, mint amilyen vízum, hogyha mondjuk belépünk egy országba, mondjuk az Egyesült Államokba, tehát ilyen értelemben persze kell, de ez nem egy megugorhatatlan dolog, amikor majd bíráskodik egy szakmai bizottság, hogy bemehetünk-e vagy sem, hanem csak ki kell tölteni egy formanyomtatványt, befizetni a díjat, az adót, 100, illetve 20 dollárt, és akkor már is mehetünk. Nyilván be kell tartani a szabályokat, és nem szabad bevinni semmi fajta élelmiszert, enni, innivalót, nyilván olyat, ami esetleg befolyásolhatná az itteni flórát és faunát. Ecuadorban 1714 különböző orchidea található, tehát az orchideák is valóban csodásak és mesések, és nagyon sok van belőlük, de a rózsatermesztésnek is az egyik legfontosabb országa. Rengeteg madárral találkozhatunk, nem csak a Galapagoszi részen, hanem az esőerdők világában is, és a föld madarainak 18%-a megtalálható itt, a legkülönbözőbb, tényleg a diversifikáció itt nagyon magas szintű. De hogy egy picit a gasztronómiára is visszatérek, mert ezzel kapcsolatban rengetegen érdeklődtek a műsor kapcsán, hogy mit ettem, mit ittam, hogyan ettem. Nos, említettem már az egyik műsorban, ami Ecuadorról szólt, hogy a rákkal töltött avokádó volt a kedvencem. Eleve avokádót nagyon sokat tesznek, meg rákot, hiszen a világ legnagyobb rák exportőr országa is Ecuador. És ezt a kis rákot, nagyon finom rákot rendszeresen falatoztam. Reggelire is adnak egyébként rákot, úgyhogy ez is nagyon jó. De az is érdekes, hogy Kína után Ecuadorban van a legtöbb leves típus. Több mint 750 különböző leves van Ecuadorban. Ez is nagyon érdekes. A gyümölcsök pedig ott vannak a vacsoránál, az ebédnél és a reggelinél is. Több mint 30 különböző gyümölcsöt esznek rendszeresen az ecuadoriak. Az 50 legjobb latin-amerikai étterem között számos található Quitóban, úgyhogy ebből a szempontból igazi gasztrocentrum Ecuador fővárosa. Bár hozzáteszem, én Guayaquilban voltam egy nagyon-nagyon jó étteremben, a Bankers Clubban, ahol olyan sztéket ettem banánnal, hogy a mai napig összefut a nyál a számban, amikor rá gondolok, pedig már pár napja hazajöttem Ecuadorból, és eleve a sztéket szinte mindenhol megkapjuk. A klasszikus dél-amerikai szték az verhetetlen, nagyon-nagyon finom. Itt Európában azért nehéz hozzájutni ilyen finomsághoz. Van néhány hely, Magyarországon is van olyan hely, ahol lehet kapni, de nagyon kevés helyen. És az biztos, hogy mindenhez banánt tesznek. A banán sajttal például nagy kedvencem volt, esténként tesztettem, de reggelire is finom banánt is falatoztam, meg a főző banánt is különböző módon elkészítve, és köretként is. Sült krumpli is van, hogyha nagyon akarjuk, rizs is van, ha nagyon akarjuk, főleg az igazán előkelő éttermekbe, de igazából banánt, sült banánt, meg mindenféle típusú banánt tesznek nagyon sok mindenhez. És mivel ugye nagyon szeretem a banánt, nekem jobban is ízlik egyébként köretként a banán, ez a főző banán, meg az elkészített különböző banán köret, mint mondjuk a sima sült krumpli. Azt annyira nem is szeretem. Ecuador a klasszikus és eredeti kakaónak a legnagyobb exportőre, előállítója, bár hozzáteszem, hogy ha a teljes kakaótermelést nézzük, akkor is benne vannak az első háromban a kakaó exportálását illetően, de nem az elsők. Egyébként viszont a CCN 51 az, amit a világ legtöbb részén termesztenek, ugye ez az a kakaó, amit mi is itt Európában iszunk, de az igazi eredeti, nagyon jó minőségű kakaó, annak a 70%-a az Ecuadorból származik. És hát keveset beszéltem még a barokk művészetről, mert ugye arra gondolhatunk, hogy hát a barokk, igen, az Európa, Soprontól kezdve Budapesten át nagyon sok helyen vannak barokk templomok, Németország barokk templomjai legendásak, tehát rengeteg helyen vannak barokk templomok, de hogy pont Dél-Amerikában lennének csodák, hát arra azért kevésbé gondolunk, pedig így van. Nos, a Szent Ferenc templom és több más templom is Quitóban meseszép, úgyhogy van egy kedves barátom, és minden további nélkül ajánlom, hogy Quitóba menjen el templom túrára, mert rengeteg-rengeteg templomot találunk, és egyik szebb, mint a másik. Én háromba vagy négybe is elmentem, volt egy viszonylag szabad délőttöm, amikor templomokba, meg múzeumokba sétáltam, meg az utcán hallgattam az utcazenészeket, meg kitisztítottam a cipőmet, mert hogy azt is profi módon megcsinálják, és a barokk belsejű templomok tényleg nagyon-nagyon szépek. És Argentina is jó hely, Rio de Janeiro is jó hely, ugye Buenos Aires is, Rio de Janeiro is, de tényleg Quito az, ahol valóban ez a kolonialista stílus esetében a koloniál barokk így ilyen szinten megjelenik, meg az Art Deco is jó pár épületnél. Úgyhogy ha valaki szereti ezt a stílust, akkor szerintem mindenképpen érdemes Quitóba ellátogatni, ahogyha teheti. De ha már a legeknél tartunk, két kalapot is hoztam haza. Az egyik a klasszikus Panama kalap, és ez a kulturális öröksége Ecuadornak, mégpedig az ENSZ által, szintén UNESCO által, szintén deklarált módon, ugyanis innen származik a Panama kalap, innen vitték a Panamán dolgozó munkásoknak, amikor a csatornán dolgoztak, és innen terjedt el, és kapta aztán a Panama kalap nevet, de valójában Ecuadorból származik. 384 éves öröksége ez Ecuadornak, ez a fajta kalap, és az indiánok is a mai napig előszeretettel viselnek kalapot, és a Panama kalap is nagy divat, de sok más kalap típust is találunk itt. Teljes egészében banánból készült kalap is divatos, és ilyet is hoztam haza, ezt is kaptunk ajándékba. Amiről még sokat kérdeztek, az a madár megfigyelés. Nos, alig, hanem a Galapagos-szigeteken lehet ezt leginkább megtenni, meg mellette az esőerdők világában. Vannak amazóniai részek is, van ugye a Soko esőerdő, és nekem a kedvencem egyébként a tukán volt, az arapapagáj, meg a kolibri. Hát a kolibri esetében olyan volt, mintha egy ilyen kis mini repülőgép repült volna a fülem mellett, hihetetlenül sokat verdes a szárnyával, és 20 percenként ennie kell egy kis nektárt, különben elpusztul, mert annyira gyorsan ver a szárnyával, olyan aprócska a kis madárka, hogy állandóan újabb és újabb energiára van szüksége. És mivel éjszaka ugye 20 percenként nem tud felébredni, mert alszik, ezért szinte hibernálja magát. Ezért, amikor jönnek a kígyók, akkor legtöbbször éjszaka kapják el a kolibrit, mert mire felébred a hibernációval, addigra már a kígyó megette. Úgyhogy azért a kolibriknek sem könnyű az életük. A feleségem azt mondta, hogy bármit csinálhatsz, mehetsz sárkányrepülővel, légibiciklivel, de hát azzal vigyázz el, hogy búvárkodj. És érdekes, hogy én meg szeretek búvárkodni, és nem félek a búvárkodástól. Letettem a Maldív-szigeteken a búvárvizsgát, és semmilyen gondom nincs. Hát ellenben a légibicikli esetében hát azért összeszorult kétszer a gyomrom, hogy most mi lesz, te jó ég alattam a 250 méteres mélység. Nos, a Galapagosznál 30 legendás búvárpont van, és tényleg mesés a tenger alatti élővilág, és ilyen GoPro kamerával felvételeket is készítettünk. Két oroszlánfóka ott úszott el mellettem, cápákkal úsztunk együtt, gyönyörű színes halakkal, és valóban az itteni búvárkodás hatalmas élmény. A galapagoszi élővilág ugyanis nem csak az ősgyikokat jelenti, amelyek közül van szárazföldi ősgyik, aranyszínű, amelyik kaktusz teszik, és a kaktusz fügéjét, a kaktusz virágát, meg néha a kaktusz levelét falatozza, meg van tengeri iguana, amelyik meg főleg halat teszik, és ilyen barnás-feketés színű, hanem a tengeri élővilág is egyedi a Galapagos-szigeteknél. Nagyon sok pöröjtszápa van például, tehát külön pöröjtszápa nézegető túrát is szerveznek, nem kell félni, nagyon ritka erre felé az, hogy bármelyik élőlény emberre támadna a Galapagoson. A magas hegyekben pedig alpakával is találkoztam, ilyen kis plusz állata van a kislányomnak, Jászminnak, és hát nagyon szereti, és imádja az egész család, a Huga is, Milla is néha odabújik hozzá, meg még a Fülöp is, pedig ő már 4 éves, és hát most láttam igazi alpakát, és oda mentem, hogy fotót készítsek, és hát egy picit azért óvatos voltam, mert előfordult már, hogy egy tájföldi forgatáson a hónajamba harapott egy őzgida, és nem bántott a skorpió, nem bántott a kisoroszlán, nem bántott a kistigris, de a picike kis őzgida úgy megharapott, hogy utána alig bírtam felemelni hosszú ideig a bal karomat. Tudtam, hogy a növényevő állatok nagyokat tudnak harapni, a teknős még nagyobbat, nagyon veszélyes, a víziló meg pláne, hát az szét tud szedni. Tehát a mindenevő meg a növényevő állatok sokszor a ragadozóknál is keményebbek. Úgyhogy óvatos voltam az alpakával is, de ehhez képest, amikor közös fotóra odaálltam mellé, akkor oda tette a kis fejét, és megnyalta a kezemet. Úgyhogy van egy olyan fotóm, hogy az alpaka és én, és hát mondta a feleségem, hogy hát látod, van, aki kezet csókol neked. Úgyhogy az Andokban tényleg érdekes, hogy mennyi ilyen állatkával találkozunk, és hát kellemes harapni lehet szinte a levegőt. Nincs az a nagyon hideg, mert mégiscsak itt vagyunk az egyenlítőnél, de azért magasan vagyunk, hűvös van, kellemes szél néha, de nem túlságosan zavaró, és olyan páratlan dél-amerikai hangulat, hogy úgy érezzük, hogy öröm az élet. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy nagyjából minden kérdést megválaszoltam, amit feltettek önök Ecuadorral kapcsolatban, és ígértem azt, hogy tovább megyünk, a témánk pedig a zarándokutak világa. A csíksomlyói búcsú kapcsán választottam egyébként ezt, meg annak kapcsán, hogy az utóbbi időben egyre több kérdést kapok az El Caminóról. Nagyon sokan szeretnének útnak indulni, és divat lett a zarándokutakon való részvétel. Régebben is voltak azért ilyenek. Emlékszem, hogy jó magam Csesztahovába például elmentem még édesanyámmal, és elmentünk itt megnézni egy reggeli misét, és hát hihetetlen volt a hangulat, meg Csíksomlyóra több alkalommal is ellátogattam, és itt, amikor összegyűlik több százezer ember, akkor valóban úgy érezzük, hogy valami több ez, mint egy egyszerű találkozó. Sokan azt mondják, hogy az összmagyarság nagy ünnepe, de mások szerint ugye inkább vallási ünnep. Általában az zarándokutak azért már egy kicsit többet jelentenek, mint az adott felekezethez tartozóknak egyfajta szakrális túrája, hiszen van turisztikai vonatkozása is, és van mindenképpen egy olyan vonatkozása, amely lelki vonatkozás, de túlmutat szerintem az adott valláson. Mindenképpen egyfajta önismeret egy zarándokút, azt hiszem. Az El Camino, ugye, a Camino de Santiago, a spanyol neve ez, a Szent Jakab út lényegében, ez egy ősrégi zarándokút. A kelta időkben a tejút szimbóluma volt, és manapság Santiago de Compostelába vezet ez az út, és nagyon sok útvonal része van. Tehát amikor azt mondják, hogy na, megcsináltam az El Caminót, hát akkor lehet, hogy csak az utolsó 100 kilométert tettem meg, de az is lehet, hogy hatalmas túrát tettem, és tényleg rendkívül hosszan zarándokoltam. A hagyomány szerint egyébként a Santiago de Compostela-i székesegyházban vannak Szent Jakab földi maradványai, mert hogy Szent Jakab holttestét Jeruzsálemből hajón elhozták, mert az ottani keresztény üldözés előtt el kellett menekíteni, és Észak-Spanyolországban hozták Szent Jakab földi maradványait, és azon a helyen temették el, ahol most Santiago de Compostela található. Az útnak van tehát egy olyan fő része, amiben belecsatlakozik sok-sok kiinduló pontból sok-sok zarándokút. Van jelképe is a zarándokútnak, jelvénye, ez ugye a fésű kagyló. Az út mentén feltfestve rengeteg helyen megtaláljuk ezt a kagylót, és rendházakat, kórházakat építettek az út mentén a bencések, zarándokszállások sokaságát találjuk. Jeruzsálem és Róma, ugye a klasszikus zarándok célpontok, a jeruzsálemi zarándoklat rendkívül fontos sokaknak, a római zarándoklat is, de ezután Santiago de Compostela következik a keresztény zarándoklatok esetében. Hát ugye van egy csomó más zarándoklat, hiszen Japánban is, Indiában is, Dél-Amerikában is vannak zarándokutak, Mekka pedig egy kötelező zarándoklat a muszlimoknak, tehát ugye Medina és Mekka a szent városok, és a mekkai zarándoklat pedig olyan, hogy hihetetlen tömegek mennek el évről évre, és valóban szintén egy rendkívül fontos zarándok célpont. Érdekes egyébként, hogy az El Camino mikor lett népszerű. Nos, lényegében amikor már Jeruzsálemben nem tudtak menni a zarándokok, a Szentföldre menő utak ellehetetlenültek, akkor volt az, hogy nagyon sokan az El Caminóra a Szent Jakab útra mentek el, és hát tényleg meglehetősen hamar népszerűvé vált ez a zarándokhely. Az 1025 után már 10-12 pihenőhelyjel rendelkezett a zarándokút, és már mentek zarándokok, és az 1100-as évekre pedig nagyon komoly zarándokúttá vált. Nem sokkal később már útikönyvet is írtak. Ez a 12. századról beszélünk, 1130-1140 között. Ekkor már egy francia pap egy útikönyvet írt, és elmagyarázta, hogy hát négyféle út is van, és hát lényegében részletesen elmondta, hogy milyen települések vannak, milyen szállások, hogyan kell felkészülni az El Camino-ra, és hát nagyon érdekes, hogy ez egy rendkívül régi útikönyv, és már akkor az El Camino létezett. Mint említettem, különböző útvonalak vannak ma is, és hát akkor is a régi klasszikus zarándokút is az El Camino különböző módon ment, és akkor egyesült a legvégén egy közös szakaszba, és hát az egyesült négy út találkozási pontjából aztán megy az a közös rét, ami egészen Compostelláig elvezet. Amikor arról beszéltünk, hogy szakrális utak, vallási utak, zarándokutak, meg hogy turisztikai szempontok. Nos, manapság az El Camino-ra és több más zarándokútra nagyon sokan indulnak el olyanok, akik nem kifejezetten vallásosak, vagy vallásosak, de esetleg mondjuk más felekezet tagjai, és igazából azért indulnak útnak, hogy megtalálják egy picit önmagukat, hogy egy picit egyedül legyenek, hogy egy picit visszatérjenek a természethez, és saját gondolataikkal foglalkozzanak napokig, vagy akár hetekig. Lényegében a rendszerváltás előtti időszakban, a 80-as évek vége felé lett újra nagyon-nagyon népszerű a Szent Jakab út, aztán a 90-es években még többen jöttek, és most 2023-ra azt mondhatjuk, hogy az utóbbi 10 évben lényegében tömegek indulnak el El Camino útra, és olyanok is, akik egyébként valószínűleg meglepődtek volna, hogyha valaki 10 évvel ezelőtt azt mondja, hogy te el fogsz menni egy zarándokútra. Mindehhez persze az is hozzájárult, hogy már azért nagyon sok zarándokszállást felújítottak, tehát ma már nem úgy működik, mint mondjuk 20-25 évvel ezelőtt, amikor azért bizony jó néhány zarándokszállás olyan volt, hogy azért kétszer is meggondolt az ember, hogy mikor, hova hajtsa le a fejét. Hát ma már azért jelentősen javult ez, és hát folyamatosan döntögette a zarándokok száma a rekordokat. Egyébként, hogyha valaki megteszi az út teljes vagy részleges szakaszait, akkor oklevelet is kap egyébként. Ez egy latin nyelvű oklevél, és hát azt tartalmazza nagyjából, hogy ez egy hiteles tanúsítvány, és az utolsó 100 kilométert gyalog vagy lovagolva, vagy az utolsó 200 kilométert kerékpáron megtette az illető, és a templomot alázatosan felkereste, és hát ezt írásba adják. A Szent Jakab útnak, az El Camino-nak egyébként van magyar szakasza is, és ezek mind-mind hálózatba kapcsolódnak. Lényegében Budapesttől Lébényig tart egy út, aztán Lébénytől Wolfstálig, ez Ausztriában található, onnan aztán becsatlakozik egy Szent Jakab szakaszhoz, és aztán utána megjön a közös szakasz Santiago de Compostelláig. Az utolsó szakaszokra egyébként én is becsatlakoztam egy ízben, és a bazilika valóban csodálatos, és tényleg az ember elmerenghet a mulandóságon, meg a világ történésein, hogyha egy picit kipróbálja mondjuk akár az utolsó szakaszát is ennek az utazásnak, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes nekivágni, hogyha valaki úgy érzi, hogy ezt neki találták ki, vagy úgy érzi, hogy fontos az, hogy egy kicsit elgondolkodjon ő is a dolgain, vagy akár önmagán. Nem kell, hogy térképet vigyünk magunkkal, és igazából túlságosan sok mindent sem érdemes, mert minél nehezebb a hátizsák, annál többet kell cipelni. Vannak kagylók, és viszonylag jól kitáblázták, tehát ezt is megújították nemrég, és sárga nyilak, meg kagylók vannak folyamatosan, úgyhogy mindenkit ezek útba igazítanak. Persze ez az utolsó szakaszra igaz elsősorban, tehát mondom, vannak olyan előzmények, hogyha valaki messzebbről indul, ott azért tényleg oda kell figyelni, hogy merre megyünk, de hát most előbb-utóbb oda találunk, úgyhogy azért ettől nem kell aggódni. Van egy igazi nagy szakasz, egy hosszú szakasza is, hát ugye a legnépszerűbb szakasz, az 780 kilométeres, és ott azért a Pireneusokon is át kell kelni, és spanyol városokat is érintünk, nagy spanyol városokat, Pamplónát, ugye Burgoszt, Leont, Logronot és Santiago de Compostela előtt lényegében még azért ezeket a városokat is felkeresi az útvonal, és sokan utána pedig tovább mennek, és egészen az óceánig elzarándokolnak. Nagyon sokan elrepülnek Barcelonába, aztán Barcelonából elmennek vonattal egészen Pamplónáig, és sokan Pamplónából indulnak. De hogyha felszállunk itt egy autóbuszra, akkor elmehetünk az igazi kezdőponthoz, amit a legtöbben, akik a klasszikus útvonalat be akarják járni, elmennek ide. De választhatjuk azt is, hogy repülővel Párizsba megyünk, és aztán onnan vonattal Biarritzba, és onnan indulunk aztán útnak, vagy hát tényleg a klasszikus területről. Az északi út egyik állomása Santander, a Camino Norte, az északi út innen indul, és akkor innen is aztán tovább mehetünk, de akár Madridba is elmehetünk, és innen is. Tehát nagyon sokféle módon megközelíthetjük végül is az útvonalat, és hát a lényeg az, hogy az utolsó 100 kilométert tegyük meg gyalog vagy lóháton, vagy 200 kilométert tegyünk meg kerékpárral, és ezt már igazolni fogják, hogyha csak az igazolás számít. De egyébként azt gondolom, hogy a legtöbben nem az igazolás miatt mennek ide, hanem valóban egy önismereti, lelki, szakrális dolog az El Camino-n való részvétel. És nagyon sok barátot is tud szerezni. Nekem is van egy nagyon kedves televíziózással, filmezéssel foglalkozó ismerősöm, meg sok más ismerősöm, és hát szinte azóta is emlegetjük ezt a dolgot, és sose felejtjük el, amikor közösen ott voltunk. Sokan azt mondják, hogy májusban, vagy pedig szeptemberben, októberben érdemes útra kelni, mert hogy nincs annyira meleg, mint június, július, augusztus időszakában. Télen is el lehet persze menni, igazából bármikor el lehet indulni, tehát ez nem olyan, mint a csíksomlyói búcsú, hogy ott a végén van egyfajta nagy közös ünneplés, hanem bármikor el lehet indulni. Télen azért nagyon sok zarándokszállást bezárnak, úgyhogy azért erre figyelni kell, meg aztán néha zord az idő. A hátizsáknak az a titka, hogy nem szabad telepakolni mindennel, mert minél több dolgot viszünk, annál több dolgot kell cipelni. Sokan azt mondják, hogy a testsúly 10%-a alatt maradjon a hátizsák. Tehát én 73 kiló vagyok, akkor nekem 7 kilós hátizsákot kellene vinnem, hát abban gyakorlatilag alig fér valami, tehát azért én tényleg azt csinálom, hogy szinte semmit nem viszek az utazásokra. Itt Ecuadorban is hát elmentem egy kisebb bőröndel, hát a feleségem pedig gyakorlatilag a félvilágot bepakolja akkor is, hogyha egy napra megyünk valahova. Azt mondják azok, akik az El Camino-n jártak, és ezt tanúsítani tudom, hogy nagyon sok dolgot elajándékozunk, ott hagyunk, eldobálunk. Tehát, hogyha valaki elkezdi tényleg ezt a túrát, ezt a zarándokutat csinálni, akkor érezni fogja, hogy ez bár a lelki feltöltődés a lényeg, de egyben fizikai próbatétel is. Úgyhogy vagy hazaküldi postán a dolgokat, vagy elajándékozza, vagy eladja, vagy eldobja, de nagyon sok mindent nem fog majd tovább tudni cipelni. Fontos az is, hogy nagyon jó cipőt vegyünk. Jó, hogyha a bokánkat is tartja, de rengeteget és hosszan fogunk gyalogolni, azért erre mindenképpen számolni kell. És sokan ajánlják, hogy papucsot is vigyünk magunkkal, azért, hogyha vége a túra adott szakaszának, és egy kicsit pihenünk a zarándokszálláson, akkor felvegyük a papucsot, meg hát a zuhanyzásnál sem árt, mert akkor nem kell utána más szerekhez is nyúlni, amivel majd kenegethetjük a talpacskánkat. Vannak, akik azt mondják, hogy egyszerűbb ruhát kell venni, kevés ruhát kell vinni, mások azt mondják, hogy mindig ki kell mostani a ruhát. Hát itt igazából ki mit szeret. Minden esetre azért nem biztos, hogy végig verőfényesen sütni fog a nap, tehát minden további nélkül tönkre állhatunk jó párszor, lehetnek hűvösebb időszakok is, azért ezzel számolni kell mindenképpen. Naponta 20-30 kilométert érdemes megtenni, ezt ajánlják azok, akik tényleg profik a zarándokutak világában, és sokat gyalogolnak, sokat túráznak. Az utolsó területen, az utolsó 100 kilométeren nem egyszerű szállást találni. Ezzel azért mindenképpen számolni kell, és nem lehet ott lakni a zarándokszálláson. Tehát, hogyha fáj a lábunk, ha bajunk van, akkor is zarándokszálláson csak egy éjszakát tölthet el minden zarándok. Akkor még egy éjszaka tartózkodást persze azért megengednek, hogyha láthatóan valaki beteg vagy megsérült, tehát azért nem idézőesen kegyetlenek, de hogyha ennél hosszabb pihenőre van valakinek szüksége, vagy kezelésre, akkor vagy szállodába, vagy panzióba, vagy valamilyen magánszállásra kell menni, azért ezt tudni kell. Az zarándokszállások sincsenek ingyen, általában 5 eurót kérnek ilyen térítésként, éjszakánként, de van olyan hely, ahol adományt illik adni, de hát azért mindenki valamit ad persze. Az zarándokszállások esetében este 10-ig oda kell érni, tehát 10 után már nem lehet bemenni, és reggel 8-kor el kell hagyni ezeket legkésőbb, de általában 6-kor elindulnak már innen a zarándokok. Vannak nagyon szép zarándokszállások, önálló ágyakkal, gyönyörű kis padlólapokkal, de vannak olyanok is, amelyeket iskolák egyébként, csak a nyári időszakra átalakították, templomoknak a vendégházait is kiadják sok helyen, de olyan is van, és olyan helyen is jártam, ahol emeletes ágyak vannak, és bizony azért a matrac is olyan, hogy hát az ember kétszer meggondolja, hogy most mi is legyen, és tényleg bevállalja, mert hogy én erre ráfekszem. Tehát azért nem csak gyönyörű szálláshelyek vannak, az igazsághoz ez hozzátartozik. Meg az is, hogy nem mindenhol van fűtés. A nyári időszakban mondjuk nem is kell, de például hogy október vége már elég hűvös lehet jó pár helyen. Van, ahol fürdőszoba sincsen, az internet pedig, hát nagyon kevés helyen van, de van, ahol az is van egyébként. De hát ugye azt mondják, hogy ne vigyél mobiltelefont magaddal, hát mindenki visz persze majdnem mobiltelefont magával, legfeljebb nem használja, mert ha a szakrál és a lelki részérben gondolkodunk, akkor azért ahhoz kell egy olyan elmélyült gondolkodás, amit akkor folytatunk, amikor már mondjuk délután 2 van, és a reggel 7 óra óta tartó gyaloglás vége felé járunk. A nagyobb városok szállásain zarándok útlevelet tudunk kiváltani, és erre szükségünk is van, hogy Burgosban vagy Leonban is kiválthatjuk ezt, Pamplónában is. A zarándok útlevél ahhoz kell, hogy befogadjanak a zarándok szállásokra, ha itt akarunk megszállni. De a zarándok útlevél kell ahhoz is, hogy Santiago de Compostelában kapjunk egy oklevelet, ami igazolja az El Camino teljesítését. Ha elmegyünk egy zarándokszállásra, akkor ott pecsételtetni kell, tehát minden nap pecsételtetnünk kell, de az utolsó 100 kilométeren legalább naponta 2-szer kell pecsételni. Hogyha egy nap úgy tűnik, hogy rendkívül sokat gyalogoltunk, tehát egymást követik gyorsan a pecsétek, akkor érdemes útközben is pecsételtetni, mert ha nem realisztikus a távolság, akkor előfordul bizony az, hogy nem fogadják el, bár hozzáteszem, azért ez elég ritka. Nem csak a zarándokszállásokon lehet pecsétet kapni, hanem templomokban, postákon, egyes éttermekben is. Igazából túlságosan megtervezni a zarándokutat nem érdemes. Pont az a lényeg az egésznek, hogy sodrodjunk az eseményekkel, gondolkodjunk, ismerkedjünk, beszélgessünk, menjünk ide, menjünk oda, tegyünk kisebb távolságot, nagyobb távolságot. Hát a meditáció tényegében ez. Bár hozzáteszem, ez pont olyan, mint hogy a szilveszter, mindenki várja, hogy úristen, milyen jó lesz majd a szilveszter, és hát egy kicsit rá feszülünk erre, és hogyha nem történik valami izgalmas dolog, akkor azt mondjuk, hogy te jó, milyen csalódás az új év köszöntés, az hát nem volt elég jó, pedig elég lett volna, ha csak a barátokkal beszélgetünk egy kicsit, meg összejön a család. Szóval itt is nem szabad csodát várni. Tehát az El Camino nem fogja megoldani az összes gondunkat, mert azt magunk tudjuk megoldani, és egy kicsit viszont közelebb kerülhetünk Istenhez, önmagunkhoz, tehát szerintem mindenképpen fontos a szakrális lelki része is az El Camino-nak, meg általában a zarándokutaknak, de azt hiszem, hogy azért nem lehet azt gondolni, vagy illúzió azt gondolni, hogy elmegyek az El Camino-ra, hazajövök, és akkor mindig mindent már másképp fogok látni. Sokat lehet tanulni, sokat lehet tapasztalni, lehet barátokat szerezni, lehet elmélyülten gondolkodni, megnyugodni, lenyugodni, és van egyébként, akinek az életére olyan hatással van, hogy utána egy picit másképpen kezd gondolkodni a világról. Az értékrendszerben is lehet azért változás. Bár hozzáteszem, ha az ember sokat utazik, akkor már önmagában másképp gondolkodik önmagáról is, meg a saját országáról, meg az egész hétköznapi világról is, azt hiszem. Érdemes mindenképpen úgy kalkulálni, hogy bármi történhet útközben, tehát nem szabad kicentizni, hogy na most ezt mindenképpen meg kell tennem aznap, mert lehet szakadó eső, eltévedhetünk, lehet, hogy nem akarunk fölmenni egy hegyre mégsem. Érdekes az, hogy ha már megkaptuk az igazoló oklevelünket, Santiago de Compostelából sokan tovább mennek, és az óceán partjánál pedig elégetik azt a ruhát, amiben az El Camino-n voltak, és akkor ez ilyen kultikus dolog. ez is nagyon érdekes. Hogy mi mindent látunk? Hát gyönyörű, üdvözöl természetet, hogyha mondjuk ilyenkor júniusban indulunk el, vagy akár szeptemberben is, egészen addig, meg egész nyáron, bár sokszor nagyon meleg van. Gyönyörű zöld földeket, hegyeket, birkákat, bárányokat, pásztorokat, sokszor lovasokat is, szamarakat, kisebb-nagyobb állatokat, használt cipőket kifüggesztve az útra, és hát nagyon sok helyen a klasszikus fésűskagylót, meg a jeleket a földön is, és sok minden máshol, kisebb-nagyobb utakat, néha nyíregyenes, kavicsos utakat, mezők mellett, fantasztikusan romantikus környezetbe, havas tájakat egyes részeknél, és hát sok minden mást is még. Baszkföld történelmi fővárosa Pamplona, és ha valaki itt elindul, vagy itt van, akkor azért úgy számolhat, hogy még egy hónapig nagyjából úton lesz, mert innen azért 752 kilométert kell még megtenni. Persze Pamplona sokaknak nem az El Camino-ról nevezetes, hanem a bigafuttatásokról, mert hogy július 7-e és 14-e között minden nap reggel 8-kor van ez a rendezvény, és érdekes, hogy a bigafuttatás előtt két nappal pedig van egy állatvédő szervezet, az meg a mesztelenek futását tartja, és így tiltakoznak a bikák futtatása ellen. De hát a bikafuttatás azért fontos turisztikai látványosság, és hát ha már ide eljön valaki, egy turista, akkor azért az Székesegyházat is megnézi, és persze a bika viadalnak helyet adó arénát is. Logrono egy másik fontos város. Itt már csak durván 650 kilométerre vagyunk az El Camino végétől. Fantasztikusan szép parkok vannak itt, gyönyörű épületek, templomok, Székesegyház. Pamplona talán ismertebb a turizmus kedvelői körében, de Logrono is szép. Burgos pedig 180 ezer lakosú település, és itt van a híres burgoszi katedrális, amit rengetegen meglátogatnak. Már 1984-ben a világörökség része lett, hatalmas méretei és egyedi vonalvezetése miatt. León még nagyon fontos város, gyönyörű látnivalókkal, templomokkal, érdekességekkel. Ponferrada pedig már azt jelzi, hogy hát nem sokára megérkezünk, és hogyha valaki biciklivel innen indul, akkor még megkaphatja egyébként az igazolást, hiszen 200 kilométernél többet, ha megteszünk, akkor megkaphatjuk azt. Van egy gyönyörű kis erőd, és meseszép vörös sziklák innen nem messze. A végén pedig ott vagyunk Galícia központjában, nagyjából 100 000-en lakják Santiago de Compostelát. Most Veszprém ugye Európa kulturális főváros, de 2000-ben Santiago de Compostela volt, és a Székesegyház az, ami a legfontosabb látványosság, ugye a Szent Jakab ereklyéknek az őrző helye, a legenda szerint, és hát az a hely, ahová temették Szent Jakabot, és ami fölé épült ugye a Székesegyház, ami kívülről is impozáns látvány, és ha valaki úgy dönt, hogy nem akar elmenni az El Camino-ra, de szívesen eljönne Santiago de Compostelába, hát akkor is szerintem már, ha meglátja ezt az épületet, ha bemegy, ha körbejárja, ha elgondolkodik itt a világról, akkor nem fog csalódni. Még akkor sem, hogyha egyébként a fésűskagyló útvonalát nem járja feltétlenül végig. Egyébként, amikor ezeket a kilométerszámokat nézegettem, hát igazából, ha mi megtesszük, elindulunk, és megtesszük minden nagyobb szakaszt az El Camino-ból, megnézegetjük persze, de hát ezek így nagyjából megadhatóak a számok, mert honnan, hová, melyik részétől a településnek, melyik részéig, a Santiago de Compostelának a Székesegyházáig, de honnan, tehát ezek véleményesek nagyjából, tehát amikor azt mondjuk, hogy nagy 700 kilométer, akkor az lehet az 720-710 is. Most ezek persze, amikor ott vagyunk, nagyon soknak számítanak, hiszen egy nap 20-30 kilométert teszünk meg, és ha mondjuk azt mondjuk, hogy na hát ez 15 kilométer még, mert a település másik részén vagyunk, hát lehet, hogy úgy érezzük, hogy te jó ég, azt már alig bírjuk megtenni. Úgyhogy a városokból bejutni, kijutni, elmenni, megkerülni, hegyet mászni, a hegyet megkerülni, akkor ez mind-mind befolyásolja azt, hogy egyébként a pontos kilométerszámok végül hogyan alakulnak majd. Hozzáteszem, nagyon sok idős emberrel is találkoztam, tehát nem csak fiatalokkal vagy középkorúakkal, tehát azért az El Camino-t meg lehet úgy is csinálni, hogyha valaki idősebb, lassabban megy, többet gondolkodik, sokat sétál, és ilyen Nordic Walking-szerű sétapálcát is visz magával, bár van, aki azt mondja, hogy nem kell, mások szerint kell. Vannak olyan terepviszonyok, ahol jól jön, és van, amikor meg feleslegesnek érezzük, tehát erre sincsen állandó recept. Volt olyan időszak, még a koronavírus járványt megelőzően, hogy lényegében percenként megérkeztek, vagy 5-en, 6-an, 10-en, tehát lényegében nagyon sokan jöttek, és 300-350 ezer ember is megcsinálta az El Caminót, és hát azért az igazsághoz az is tartozik, hogy ha valaki a nagyobb szakaszt csinálja meg, akkor az első résznél azért tud egyedül lenni, tud egy kicsit a saját magányával foglalkozni, vagy éppenséggel azzal, hogy miben gondolkodik ő, és a június végi időszakokban, a nyári időszakban azért az utolsó rész, hát ott nagyon sokan vannak már, és tényleg néha tömegérzetünk is van, azért az igazsághoz ez is hozzátartozik. Persze mondtam azt, hogy hát vannak olyan részek, főleg a kezdeti szakaszokon, ahol hegyet is kell mászni, ösvényeken kell járni, de azért a Santiago de Compostela előtti résznél ott aszfaltos úton, vagy éppenséggel az autóút szélén haladunk, de van olyan rész, ahol a településeknél macskaköveken. Úgyhogy azért ne azzal számoljunk, hogy folyamatosan majd a fűben vagy a természetben gyalogolunk, vagy erdőkön át, hanem rendes utakon, ahol autók is járnak sokszor. És ha nem is járnak autók, akkor is mondjuk egy kavicsos úton megyünk, de van olyan hely, ahol még nagy forgalom is van, azért ez is hozzátartozik az igazsághoz. Viszont mivel, hogy vannak utak, nagyobb utak és kisebb utak is, emiatt tudunk ételt venni, italt venni, vizet venni, nem kell feltétlenül sátrat, hálózsákot, meg rengeteg ennivalót vinni magunkkal, úgyhogy vannak települések, és tudunk bevásárolni. Valószínűleg ez is a titka az El Caminónak, és ezért van az, hogy 300-350 ezer ember is eljön, és elmegy erre a zarándok útra, míg mondjuk egy keményebb zarándok utat más helyeken mondjuk nem annyira vállalnak be. Azért csináltam meg, mert egyszerűen kíváncsi voltam arra, hogy vajon mi a titka a nagy népszerűségének, és nagyon szeretem a templomok világát, sokat tanulok belőlük, és érdekel is ez engem, de a hosszabb szakaszt megcsinálta a feleségem testvére is, és hát ő azért még keményebben, még nagyobb távolságot megtéve, nagyjából 30 napon keresztül gyalogolva csinálta meg az igazi nagy El Caminót, hát minden elismerésem neki, ez sokat számított elmondása szerint, és lényegében egy picit átértékelte az életét, úgyhogy több volt, mint egy turistaút, más volt, mint egy klasszikus szakrális vallási út, egyfajta olyan lelki feltöltődés, amikor egyben önmagunkat is megtalálhatjuk. Hölgyeim és uraim, önök a Zarándok utak világában kalandozhattak a műsorvezetővel, Kis Róbert Rihárddal. A műsor első részének pár percében pedig még Ecuadorról is meséltem önöknek, hiszen a kérdésekre adtam választ a műsorban, itt a Világszámban. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd segítőtársam, Garai Bendegúz nevében is további kellemes hétvégét és jó rádiózást kívánok. Viszont hallásra!